Szerető mennyei édesatyánk, alázattal jövünk is járulunk szent színed és trónod elé ezen a délutáni aurában is, és megkérünk alázattal, jöjj, tekints le reánk, és jöjj közénk, drága szent lelked által, és áld meg ezt a délutánt számunkra. Áld meg, kérünk, a te drága ígédet, és szenteld meg a szívünkben, lelkünkben. Kérünk, Uram, segíts, hogy mindazok, akik szolgálunk, bármi némi legyen is ez a szolgálat, reát figyelve, lelkettől vezéreltetve tegyük ezted. Kérünk, Uram, segíts, hogy mindazt, amit üzensz, megértsük, kitárjuk szívünket, lelkünket te előtted. Magunkévá tegyük a te üzenetedet, és ennek ereje által a mindennapi életben úgy éljünk, hogy az kedves legyen előtted, tetsző legyen, még akkor is, hogyha nehézségek, megpróbáltatások érik életünket, akkor se lankadjunk meg, hanem teljes hittel, bizalommal legyünk feléd, és így töltsük be hivatásunkat. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és velünk leszel. Amen.
Keressük meg ma délutáni előirányzott igénket, Péter apostol első leveléből a 4. rész, 12. versétől a 19. verséig. Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely a próbáltatás véget támad köztetek, mintha valami rémületes dolog történnék veletek. Sőt, amennyiben részetek van a Krisztus szenvedésében, örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is vigadozva örvendezhessetek. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztévő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha pedig, mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt, dicsőíts azért az Istent. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán, ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának. És ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és bűnös? Annak okáért, akik az Isten akaratából szenvednek is, ajánlják néki lelküket, mint hű teremtőnek, jót cselekedvén. Idáig az ige, imádkozzunk!
Ma délután a vezérgondolatunk az, hogy szenvedés Krisztusért. De a Bibliában, az új fordításban ez a kis rész úgy van jelölve, hogy boldogság Krisztusért szenvedni. A világi gondolkozással ez valahogy nem egyeztető össze. A boldogság és a szenvedés. Két külön fogalom, és talán két külön érzés is. A szenvedés, azt tudjuk, hogy fájdalommal jár. A boldogság úgy van, amikor örülünk, mikor minden jól megy, és boldogok vagyunk, nincsenek problémák az életünkben, örvendünk. Ez talán fájdalommentes. És jó leső érzés. De hogy is van az, hogy boldogság, szenvedés együtt? De ezt mi hívő emberek kell tudjuk, és ezt meg kell tudjuk élni is. Az Úr Jézus is megmutatta, hogy hogy lehetséges ez. És tudjuk az ígéből. A hegyi beszédben az Úr Jézus megmagyarázta, hogy hogy legyen, hogy lehet ez. Boldognak lenni, amikor szenvedünk, érette. Míg sokszor megyünk át szenvedéseken, de azért, mert saját magunk okozzuk magunknak ezeket a szenvedéseket, vagy a mi bűneink miatt, vagy azért, mert nem helyesen teszünk dolgokat, és ezek is okoznak nekünk szenvedéseket. De nem kell összekeverjük ezt a féle szenvedést az Úrért való szenvedésért sem. Az Úrért való szenvedés az, amit láttunk az apostoloknál, az ő életükben. Oda tették teljesen az életüket, és azért, mert hűségesen kiálltak, hirdették az Úr Jézus Krisztust, hirdették a megváltást, a megtérést. Ezért bántalmazták őket, és ezért szenvedtek. Tudjuk, hogy Pál és Silást megveszőzték, börtönbe vetették, azért, mert bátran szóltak az Úr Jézus Krisztusról. És az első olyan példa, akik azt írja az íge, hogy örömmel vették ezt, mert méltókká tejtettek, hogy szenvedhettek az Úr Jézus Krisztus nevéért. Nehéz sokszor a szenvedés. Különféle betegségek, fájdalmak érnek bennünket, és olyan hamar úgy mindent megteszünk arra nézve, hogy ettől megszabaduljunk. Elszaladunk az orvosról, vesszük a gyógyszereket, csak hogy minél hamarabb elmúljanak a fájdalmak. Úgy végig gondoltam, hogy mióta én itt vagyok ebben a gyülekezetben, olyan kevésnek adatott meg, hogy itt-ott egy-egy nagyon kicsit valaki is szenvedett az Úrért. Barta testvér idejében a 70-es évek közepe táján, meg a vége fele voltak testvérek, akiket a Securitate meghurcolt egy párszor, de nagyobb bántalmazások nem értek. És úgy feltettem magamnak a kérdést. Vajon az Úr kegyelme az, és annyira szeret bennünket, hogy mindezidáig megóvott a szenvedéstől, az érte való szenvedéstől? Vagy mi nem szántuk igazán úgy oda az életünket? Mert ha igazán Isten szerint élünk, ütközünk a világi emberekkel, a világi dolgokkal. Mi nem úgy kell éljünk, ahogy a világ él. És ha nem tesszük azt, akkor lenéznek, megvetnek. Ilyesmiben volt részünk lehet többeknek. Nem tudjuk, nem tudom ki, hogy élte azt át. De még igazi szenvedéseken nem mentünk át. Még Isten megadhatja, megengedheti. Nem tudjuk, mit hoz a jövő. Most szabadon szolgálhatunk, dicsőíthetjük őt, tehetünk bizonyságot, prédikálhatunk az ő nevét. De én az a kérésem az Úr felé, hogy ha megengedi, hogy szenvedjek, adjon erőt elhordozni. Én szeretnék mindvégig hűen megállni ő mellette. Szeretném, ha az én életem hasonlítana teljesen az övéhez. Ha tudnám naponként azt tenni és azt cselekedni, amit már olyan régen tudok az ígéből. Úgy élni, úgy beszélni, úgy szeretni, olyan szelíd és alázatos lenni, amilyen ő volt. Szeretnék elérni arra a csodálatos lelki magaslatra, amit itt olvasunk, hogy boldogság Krisztusért szenvedni. Ha ezt az Úr megengedi nekem, szeretnék akkor is boldog maradni ő benne. Sokszor kértem és imádkoztam ezért, és továbbra is szeretném ezt tenni. Mert látjuk, hogy mennyire változik a világ menete. Egyik napról a másikra. Nem tudjuk, hogy mikor érnek bennünket is az Úrért való támadások, szenvedések. Könnyű megélni a hívő életet akkor, amikor mindenki nyugalomban van, békében hagynak, tehetünk, csinálhatunk azt, amit akarunk. De az Úr arra kér, és ösztönöz bennünket. Az ő példáján keresztül, az ígény keresztül, hogy akkor is maradjunk hűségesek hozzá, hogyha jönnek a szenvedések. Legyünk kitartóak. Szeressük őt akkor is. Így elbeszélni, elmondani nagyon könnyű. De tudjuk azt, hogy milyen nehéz ezt, ha belegondolunk, megélni. Mert csak, hogy egy kis fájdalom úgy, amint mondtam, ért, azonnal próbáljuk azt orvosolni. Én kívánom azt, hogy az Úr legyen segítségünk mindannyiunknak, egyen-egyenként, hogyha megengedi a szenvedéseket, tudjunk megmaradni ő benne, kitartani mellette. Olvastuk, hallottuk különböző dolgokat, láttunk már, és tudjuk, hogy elődeink, a mártírok mennyit szenvedtek, és sokan énekelve haltak meg. Isten dicsőítve. Nekünk talán sokszor még az is zokon esik, hogyha lenéznek, vagy megbántanak. Én szeretném, hogy az Úr segítsen mindannyiunkat olyan lelki állapotra, hogy tudjunk mi is örülni a szenvedés közt is, amikor érte szenvedünk, nem a magunk butasága vagy rosszasága miatt, amikor az ő nevéért, és az életünk legyen, és hasonlítson hozzá, legyen ő a példaképünk, és adjon erőt, hogy a szenvedések közt is megállva őt tudjuk dicsőíteni és magasztalni. Amen. Most pedig kérjük a fiatalok szolgálatát.
Valahol a harangtengeren túl, ahol a csend tisztása találkozik a muzsika völgyével, volt egy kicsinke város, Diszonancia. Ebben a városban folyamatos csörömpölés, zörgés és zsivaj hallatszott, csupa olyan zaj, ami a fülnek egy csöppet sem kellemes. A város lakói ennek a csörömpölésnek az enyhítéséért elkezdtek fülvédőket hordani. Ez a megoldás azonban sem a zajt, sem annak forrását nem szüntette meg, viszont elég jól tompította azt. Tudni illik, minden diszonanciai újszülött kap egy hangszert, ami a sajátja lesz élete végéig. Mindenki személyre szólóan, és ez a hangszer folyton velük van. Az óvodában, az iskolában, a munkahelyen, a bevásárláskor, a templomban, de még alvás közben is ott van mellettük. Igaz, hogy mindenkinek a hangszere az első ajándék az életében, és az is igaz, hogy mindenki tehetséges, de sajnos ezt a kettőt nem tudják összhangba hozni. Ezért van az, hogy kevés idő elteltével minden diszonancia gyerek kap még egy dolgot. A fülvédőt. Ezeket a fülvédőket mindenki a maga kénye kedve szerint alakítja, díszíti. Van, aki feketét, tarkát hord, mint mások virággal tűzdeltet, csillagosat, csillogosat, vagy éppen csíkosat. Amilyen nagy népszerűségnek örvendett a fülvédő viselete, Olyan mértékben csökkent a hangszerek iránti lelkesedés és törődés. Bár még mindig a hangszerek segítségével fejezték ki a lakosok az érzéseiket, az örömöt, a vidámságot, a felháborodást, a bánatot, már nem ügyeltek annyira ezekre a csodás ajándékokra. Hallásuk még jobban eltompult a fülvédők révén, így a város csupa összenemillő hangok sorozatától volt zajos. Ebben a városban született Titi is, a jókedvű kislány. Titiben csak úgy buzogott az élet és a tettvágy. Fülvédőt is hordott, mint minden rendes lakos, az övé volt a legszebb egész diszonanciában. De ő a hangszeréről sem feledkezett meg. Vigyázott rá, tisztogatta, és gyakran használta. Gyakran és hangosan. Nagyon hangosan. Szerette volna hallani, amit játszik, vajon szépen, élvezhető-e, de Titi muzsikája is épp olyan volt, mint a többi lakosé. Csupa falcs hang összeolvadása, és ez elszomorította őt. Csalódottságára próbált megoldást keresni, de nem talált. Volt, aki elfoglaltságára hivatkozva hagyta ott, mások nem értették Titi elégedetlenségét, és volt olyan, aki csak legyintett a leányka buzgóságán. Egyedül Dodó tata hallgatta meg türelmesen, de még ő sem tudott segíteni kíváncsi unokáján. Az egyik napon viszont olyan dolog történt, ami teljesen megváltoztatta a város életét. Egy idegen érkezett a városba. Őhozzá hasonlót soha addig nem láttak diszonancia lakói. Egyszerű, szerény ábrázatú fiatalember, külsejében semmi különös nem volt, de a szemei csak úgy ragyogtak. Az arcán kedves mosoly ült, és ez az ember nem hordott fülvédőt. Hangszere is teljesen más volt, ilyennel még senki sem találkozott, hisz hibátlan, ütés, kopás nélküli, és csak úgy ragyogott. Ahogy a városba költözött, már elindult a kérdezősködés, hogy vajon ki ő és honnan jött? Egyesek szerint valami vándormuzsikus, mások megbukott zeneművésznek hitték, volt olyan, aki karmesternek gondolta, de voltak páran, akik felismerték, hogy ő a nagy hangszermester fia. Titi felismerte a lehetőséget, talán ő az, akinél a megoldásra lel. Nem is halogatta sokáig, és felkereste az idegent. Még aznap elment hozzá, ám amikor az ajtó előtt állt, félve kopogott be, izgalommal telten.
Én Titi vagyok,
mondta remegő hangon.
Igaz, hogy te a nagy hangszermester fia vagy?
Igaz,
válaszolta határozottan az idegen.
Miért kerestél fel engem? Miben segíthetek?
Titi előtt világos lett, hogy egyedül ő az, akitől a kérdéseire választ kap. Ő a nagy hangszermester fia, és akkor minden kérdését feltette.
Mire való a hangszerem? És hogyha célja van, akkor miért olyan hamis a dallam, amit játszom rajta? Miért nem tudok szép éneket játszani? Miért van az, hogy inkább tehernek érzem, mint ajándéknak? És neked miért nincs fülvédőd? Az nem is fontos?
A sok kérdés után Titi úgy érezte magát, mint aki megkönnyebbült. De figyelmesen várta a választ, a megoldást.
Igen, a hangszered fontos, hisz az neked készült. A te számodra készítette azt a nagy hangszermester. Azon egyedül csak te tudsz szépen és jól játszani. De csak akkor, hogyha a fülvédő lekerül rólad. Lehet emiatt nem hallod a helytelen hangokat, de a helyükön lévőket sem. Ezeket nem a nagy hangszermester hozta el nektek. Ő a hangszereket adta. Ezeket viszont más hozta el nektek, hogy nyerészkedjen rajtatok. Lehet szép, lehet jónak tűnik, de ez nem a ti javatokat szolgálja, hanem azért a gonosz nyerészkedőjét. Ezért arra kérlek, add ide. Hagyd itt. Ez csak teher számodra. Ez hátrál téged igazán.
Titi félve, de a nagy hangszermester fia elé tette fülvédőjét. Szokatlan volt még nélküle, de mikor meghallotta, milyen szépen zenél a nagy hangszermester fia, milyen szép az az ének, tudta, döntése helyes volt.
Taníts meg engem is így zenélni, taníts meg nekem is ezt az éneket,
kérte Titi az újdonsült barátjától. Attól a naptól kezdve Titi élete megváltozott. Arca már nem volt borús, kisimult, szeme ragyogott. Ajka nevetett, és már a fülvédője sem hiányzott neki. Éneke már nem volt hamis, hanem ékesen, édesen szóló. Titi bárkivel találkozott a városban, elmondta, hogy mitől ez a változás. Mindenkivel tudatta, hogy a fülvédők nem hasznosak egyáltalán, sőt azok a gond okozói, az összhangtalanság forrása. Elmondta, hogy ez az idegen a nagy hangszermester fia, és hogy nála a megoldás. Ő segíteni tud mindenkinek, hogy megfelelően használja hangszerét. Nem telt el sok idő. Titi bizonysága változást hozott a városban. Egyre szaporodott azok száma, akik letették a fülvédőjüket, bármilyen díszes vagy kényelmes is volt az. A várost már nem a hamis dallamok lengték körül, hanem a lágy harmóniák. Ahogy változtak a lakók, úgy változott a város is. Falcs hangot már csak elvétve lehetett hallani, és azt is hamar igyekeztek kijavítani. A lelkesedés megnőtt a városban, mindenki igyekezett rendben tartani a hangszerét. Tisztán, csillogón, sőt a gyengébbeket, az erősebbek segítették. Míg nem, egy nap ünnepséget tartottak a város lakói. Mind összegyűltek a város terén, és megszavazták, hogy ezután Diszonancia város a Harmónia nevet viselje. Az ünnepé végén együtt zenélték el az új éneket, a változás énekét.
Istennek az utóbbi időben elég zsúfolt volt az ifjúságunk programja, több helyre el kellett utaznunk. Április 21-én Kövesden voltunk délután, a kövesdi gyülekezetben szolgált ifjúságunk. Elég szép számban, nagyon jó alkalom volt, nagyon lelkesen tudtunk énekelni, úgy éreztük, hogy felmelegítette a Jóisten a szívünket az énekek által is. Voltak bizonyságtevések, úgy románul, mint, vagyis magyarul, mint románul is, mert a kövesdi gyülekezetben van néhány román család is. Rákövetkezendő hétvégén viszont az ifjúságunk Nagyváradra utazott, ott ugyanis a Rogériuszi gyülekezetben megszerveztek egy regionális konferenciát, amire minket is meghívtak, és hogy miről is szólt a konferencia, azt nem sokára elmondjuk, de a konferencia előtt én részt vehettem egy ifjúsági vezető találkozón. Pénteken reggel 10 órától kezdődött, és egész ebédig lehetőségünk volt kitölteni egy profi tesztet, amivel próbáltuk megvizsgálni saját magunkat, melyek azok a területek, ahol esetleg fejlődnünk kell, még jobban megismerjük magunkat, hogy ezáltal, ahogy fejlődünk, alakulunk, még inkább beállhassunk a szolgálatba. Nagyon áldásos volt, érdekes eredmények jöttek ki, és építő volt ez is. Ebéd után ugyanezt megtettük a Biblia fényéből. egy figyelmeztetésszerű igevers volt az alapja az egész délutánunknak, felolvasom, az Ezékiel könyvéből volt ez. Kerestem köztük valakit, aki építeni a falat, és odaállana a résre, színemeli az országért, hogy ne pusztítsam el, de nem találtam. Így nagyon komoly volt ezt hallani, és ebből készült a testvér, és elmondta, hogy mennyire fontos, hogy legyenek olyan személyek, akik odaállnak építeni a várost. Rombolóból nagyon sok van. Van ugye a nagy romboló minden lehetőséget megragad, hogy bontsa a közösséget, bontsa a gyülekezeteket, és ezeknek ellene kell álljanak olyan személyek, akik be tudnak állni a szolgálatba. A délután folyamán megvizsgálhattuk, hogy milyen felelőssége kell legyen egy ifjúsági vezetőnek, mi a felelőssége. Azokat a jellemvonásokat is boncolgattuk, amik jelen kell legyen egy ifjúsági vezető életében, és a képességeket is. Tegnap erről már beszéltünk az ifjúságban, felolvastam, hogy számon kérhetővé tegyem magam az ifjúság előtt. Különleges alkalom volt, nagyon áldásos, nagyon építő volt, ahogy hozhattuk a saját életünket és ifjúságunkat a Jóisten elé. Imádkozhattunk egymásért. Körülbelül 20-an voltunk, 20 ifjúsági, erdélyi ifjúsági vezető volt. Nagyon jó alkalom volt, tényleg olyan lendületet adott, hogy igenis érdemes végezni a munkát, és kell, és elsősorban úgy kell végezni a munkát, hogy a Jóistennek tetszedjen az. Ezután ez a program tartott körülbelül 17:30-ig nekem, megkezdődött a konferencia, amiről majd a fiatalok beszélnek. Vasárnap viszont én már hamarabb elutaztam, és egy kisebb kitérő után Szentgyörgyön állomásoztam körülbelül 10 napig, ha jól emlékszem, valahogy úgy a testvéremnél. Jó volt a rég nem látott unokaöcsém, unokahúgom társaságában megfiatalodni, még jobban játszani. A Szentgyörgyi gyülekezetben is szolgáltam, és az is jó alkalom volt. A Szentgyörgyi testvérek is köszöntik a Szatmári gyülekezet testvéreit. Hozom az ő köszöntéseiket is. Ezt a jelenetet is, amit előadtunk az előbb, próbáltunk egy olyan témához illő jelenetet találni. Gyöngyike volt a segítségünkre ebben, ő írta meg ezt a jelenetet. Ugyanis a hétvége, vagyis a konferencia címe az volt, hogy Istenre hangolva. Ahogy mondtam, majd ezt kibontják a fiatalok. Szeretném, hogyha ez is áldásos lenne a testvérek számára is. Mi ugyanis egy újabb lendületet kaptunk, amivel könnyebben szolgálhatunk. Soha ilyen könnyen nem ment a szolgálatok elvállalása, mint most a konferencia után, és az az imánk, hogy ez az új lendület, vagy az a megtérés, ami történt a fiatalok életében, kitartson mindvégig. Amen.
Sok szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. El szeretném mondani, hogy mi is ragadott meg a konferencián. Úgy indultam el erre a konferenciára, hogy szeretnék személyes üzenetet kapni Istentől, és ez meg is történt úgy péntek este, mint szombat egész nap, aztán különösen vasárnap délelőtt. Amikor Simon József testvér prédikált, és az előadás címe a szolgálatra hangolva volt. Engem különösen egy mondat nagyon megragadott, hogy aki nem szolgál a gyülekezetben, és nincs gyümölcstermő élete, annak semmilyen helye nincs itt. És elmondott három dolgot, hogy általában mi hívő emberek miért nem vállaljuk el a szolgálatot. Egyrészt azért, mert nem halljuk meg Isten hívó szavát, másrészt, mert más terveink vannak, harmadrészt pedig, mert esetleg félünk a kiruházott feladattól. Elgondolkoztam azon, hogy én szolgálok-e Istennek, és hogyha igen, akkor ezt hogyan teszem. Rájöttem arra, hogy nem úgy végzem, ahogy kéne. Ugye én szolgálok zenekarba, énekkarba, gyerekek közt is tanítok, de általában ezt megszokásból teszem. nem úgy, hogy, mint hogyha Istennek tenném. És én szeretném, hogyha a jövőben úgy tudnám ezt végezni, hogy ezért majd számot fogok adni az utolsó napon. Én azt kívánom a gyülekezet minden tagjának, hogy álljunk be a szolgálatba, és az Isten ránk gyakorolt szeretete ösztönözön bennünket annak elvégzésére. Amen.
Hálás vagyok Istennek nagyon, hogy a konferencián részt vehettem. Ugye tudjuk, hogy a fő címe Istenre hangolva. Hát el kell, hogy mondjam azt, hogy ez a konferencia valószínűleg az egyik legjobb konferencia számomra. Nagyon tetszett tényleg minden dicsőítés, énekek, előadások. ami igazán megfogott, az vasárnap délelőtt volt, a Szolgálatra hangolva című előadás. Szó volt az előadásban, a predikációban a gyáva emberről. Simon testvér elmesélte, hogy amikor ő megtért, felkérték, hogy szolgáljon egy konferencián, és nem akart elvállalni, mert félt. Félt kiállni, félt bizonyságot tenni. És azt mondta neki valaki, hogy ne félj, mert Krisztusért állsz ki, Jézusért. Még ha ki is állsz, és nem mondasz semmit, csak ki állsz, azt is Jézusért teszed. És hogy kérdezte a fiatalokat, hogy ki hogy áll ezzel, úgy éreztem, hogy mint a hozzám beszélne, hogy gyáva vagy, félsz Krisztusért kiállni. És úgy bennem maradt ez a dolog, hogy még ha ki is állok bárhova, és nem csinálok semmit, vagy nem mondok semmit, azt Istenért teszem. Hát ez nekem egy nagy bátorítás volt számomra, és úgy gondolom a fiatalok számára is, és mindenkit bátorítok ezzel, hogy ne féljünk, és Isten hangja fel a szívünket a szolgálatra. Amen.
Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Én is azt szeretném elmondani, ami engem megfogott ezen a konferencián. Én a konfigban mindig is azt szerettem, hogy olyan sokan vagyunk, és mikor énekelünk, akkor tényleg érezni lehet azt, hogy Isten ott van, és az olyan szép. És voltak éppen, én ezért is mentem el, mivel Báradon már voltam konfin, és nagyon tetszett, nagyon sokan voltunk, és az éneklés olyan nagyon szép volt. Hallottam, hogy jó, ilyen dicsicsopi lesz, és jók lesznek az éneklések, és nem is gondoltam, hogy Isten hozzám is szólni fog. Viszont vasárnap reggel, hogy előttem is többen elmondták, a szolgálatról volt szó. Eleinte úgy, hát odafigyeltem, de úgy nem igazán gondoltam, hogy hozzám szól, mivel én azt mondtam magamban, hogy ó, de én szolgálok a zenekarban is, én énekarban is, meg hát bárhova megyünk, én elvállalok szolgálatot, vagy tanítom a gyerekeket is, és ez elég, én szolgálok Istennek, és ezt így letudtam magamban. Viszont volt egy olyan is, hogyha nem tiszta szívből szolgálunk, akkor az szinte semmit nem jelent. És akkor én elgondolkoztam, hogy olyan sokszor nincs kedvem zeneórára menni, vagy elvállalom én a szolgálatot, de nem olyan nagy kedve, csak azért, mert nincs más, vagy mert muszáj. És eljöttem, az ugyan annyit jelent, mint hogyha eljönnék minden vasárnap az imázba, és leülnék a padba, és nem csinálnák semmit. Aztán a végén volt egy ilyen felhívás, hogy nyújtsa fel az a kezét, aki tényleg az egész életét arra szeretné szánni, hogy Istennek szolgáljon. Én gondolkoztam, hogy felnyújtsam-e vagy sem, de nem nyújtottam fel. Utána azt mondták, hogy álljanak fel azok, akik tényleg oda szeretnék szánni az életüket, és tényleg szolgálni szeretnének. Ekkor majdnem felálltam, már el is indultam, hogy felálljak, de nem álltam fel. És azért imádkoztam magam, hogy ja, Istenem, csak még egy felszólás, és én ígérem, hogy felállok, és hogy az első leszek. És utána az volt, hogy aki tényleg szeretni, az menjen oda előre, és akkor már nem gondolkoztam, nem érdekelt, hogy ki áll fel, vagy ki nem. És az első között lementem. Utána lementünk, és énekeltük azt az éneket, hogy Uram, itt vagyok. Úgy álltunk, hogy körülöttem egy ismerősöm sárt, mivel ők vagy hamarabb, vagy később kimentek, és úgy körülöttem mindenki fogta valakinek a kezét, csak én nem. És eleinte úgy éreztem, hogy egyedül vagyok, de utána nem tudom, valamit éreztem, és rájöttem, hogy nem vagyok egyedül, még hogyha nem is fogja senki a kezem. Azután megfordultam, és láttam, hogy ott van szinte minden barátom, és mindenki sír. Láttam, hogy Isten meghallgatta az imámat, és megtért egy olyan személy, aki óta már nagyon rég imádkozok. És utána felmentünk, és együtt imádkoztunk külön egy pár lányjal, és az is nagyon jó volt. Tudom, hogy még nagyon sok mindenben kell változnom, és még nem tudom, hogy Isten milyen nagyobb szolgálatot bíz rám, de azóta azért imádkozok, hogy én legyek felkészülve, és azért, hogy mutassa meg Isten, hogy hol is kell én szolgáljak. Meg azért is, hogy az ilyen kisebb szolgálatokat, amelyeket most végzek, mindig jó kedvel tudjam végezni. Azt kívánom a gyülekezetnek, hogy mindig örömmel szolgáljunk, és mindig legyünk készen a szolgálatra. Amen.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Hát én nem úgy készültem, hogy elmegyek erre a konferenciára, de végül is győzött a józanész, és elhatároztam egy barátommal, hogy elmegyünk, és nem bántam meg, hogy elmentem. Páran már elmondták, hogy nekik a vasárnap reggel volt az, ami nagyon megragadta őket, ami oda tudta irányítani a figyelmüket. Hát nekem a szombat este áldásosabb volt. Szűs testvér prédikált, a téma a megtérésre hangolva volt, és utána Szabó László, testvér az Emobis elnöke, mondott pár szót, hívta megtérésre a fiatalokat, hívta megújulásra. És habár megtérésre hangolva ez volt a téma, de nem feltétlen azokhoz szólt, akik még nem ismerték az Urat. Szólt azokhoz is, akik meg szerettek volna újulni, akik lelkileg fel akartak frissülni. Ekkor este az énekek is valahogy másképp hatottak rám. Nem sírtam még soha konferencián, de most nagyon megragadott egy ének. A Budapesti Ifi is ott volt, ők voltak a dicsőítő csoport azon a szombat estén, és nem tudom az ének címét, de valami a tékozló fiúról volt. És az a pillanat jutott eszembe, hogy miután megtértem, és felálltam térdeimről, átöleltem édesapámat, és ez jutott eszembe, mikor meghallottam ezt az éneket. Tehát teljesen más volt akkor este a légkör. Volt egy igevers, ami eddig nem nagyon érdekelt, de a konferencián nagyon sokat jelentett nekem. Ez a Máté 6-ban van, a 33. igevers. Hanem keressétek először Istennek országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek. Hogyha igazságban járunk minden nap, és Istent keressük, akkor győzelmes életünk lesz. Én azt kívánom a testvéreknek, hogy bízzuk Istenre életünket bátran. Amen.
Én a szombat délelőtti tanításból szeretnék néhány gondolatot megragadni. A témája célra hangolva volt, és csak csupán egy igevers volt úgymond kiragadva a Bibliából, mégpedig az, hogy én pedig úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Ugye a keresztény életnek a célját ugye bizonyosan el fogjuk egyszer érni, és ugye már többen voltunk, akik részt vettünk ugye versenyekben. Hát ez a téma inkább ilyen sport szemszögéből volt megvilágítva, és ugye nem az volt a célunk, hogy nyerjünk, hanem hogy elsők legyünk. Pál apostol mégsem azt írja, hogy neked elsőnek kell lenned, hanem azt, hogy neked meg kell nyerned, hiszen Isten győztesnek hívott el. Elmondott egy történetet a lelkipásztor, amit szeretnék megosztani. Derek Redmondról szólt, aki egy brit futó volt. 92-ben indult az olimpián, és nagyon esélyesnek tartották arra, hogy megnyerje. Elkezdődött a verseny, és úgy kb. 150 méternél odakapott a bal combjához, és elkezdett sántítani, majd összerogyott. Látszott rajta, hogy nagyon fáj neki. Az is látszott, hogy nagyon küzd. De nem azért, mert nem a fájdalomtól, hanem azért, mert volt valami, ami nem hagyta, hogy föladja. És akkor fölállt, és elkezdett bicegni. Ezt látta, a nézőtéren ült az apja, és ezt látta. Leszaladt, habár próbálták az őrök megállítani, leszaladt hozzá, és vállára vette, és úgy kísérte tovább a fiát egészen a célig. Nekem ez nagyon sokat tanított, tehát arra gondoltam, hogy ugye mi is olyan sokszor erőtlenek vagyunk, és olyan sokszor ellankadunk. De milyen jó, hogy van egy atyánk, akire bátran számíthatunk, akiből mindig erőt nyerhetünk, ahogy az apa is lement és segített a fiának ahhoz, hogy célba érhesse. Ez a fiú tanúbizonyságot tett arról, hogy elhivatottan küzdve, lehet nem elsőként, de célba ért. A másik dolog pedig, hogy ugye Isten győzteseknek hívott el minket. Hát nekem három dolog volt, ami megmaradt, hogy először is céltudatosnak kell lennünk. Ugye, ahogy a lövő, vagy a futó előre néz, nekünk is így kell tennünk, nem a múltba tekinteni, hanem tényleg mindig a jövő felé. Azt mondta a lelkipásztor, hogy mindazok az emberek, akiknek nincs rendezve az életük, azok nem tudnak előre haladni. Én is sokszor úgy érzem, hogy sokszor az életem tényleg nincs rendezve, és ezen szeretnék változtatni. Másik dolog pedig az volt, ahogy a sportolók is nap mint nap gyakorolnak több órán keresztül, nekünk is erőt kell nyerítenünk, és ehhez nagyon jó az Isten igéje, amit nap mint nap olvashatunk, és ezt megtehetjük. És ugye jövő orientáltaknak kell lennünk, hiszen Isten reményteljes jövőt adott nekünk, és reményteljesen kell futnunk az előttünk lévő utat. Hát én, nekem az a vágyam, és én ezt kívánom a testvéreknek is, hogy hadd tudjuk úgy futni a célunkat, hogy tényleg a végén majd elnyerhessük lelkünk üdvösségét. Amen.
Köszöntöm én is a testvéreket.
Úgy állok itt a gyülekezet előtt, mint aki ezen a konferencián nagyon komolyan találkozott az Úrral. Mielőtt elmentem a konferenciára, az életem egy olyan mély ponton volt, így lelki értelemben, hogy bár én elkönyveltem magamba, hogy jó hívő vagyok, és így megpróbáltam tényleg azt mutatni, hogy én milyen szuper vagyok, tulajdonképpen két életet éltem. Volt egy élet, amit itt éltem a gyülekezetben, amikor mindenkire mosolyogtam, amikor kiálltam szolgálni a zenekarban, vagy a zenekarban, vagy elmentem gyerekmisszióban, és volt egy élet, amit kinéltem a nagyvilágban, otthon, a családban, a munkahelyen, és ez a két élet szöges ellentéte volt egymásnak. Elkezdtem olyan szokásokat felvenni, amik egyáltalán nem voltak méltók Isten gyermekéhez. Elkezdtem közömbösen olvasni a Bibliát otthon, és eljutottam arra a szintre, hogy minden fontosabb lett, mint Isten. Fontosabbak lettek olyan barátok, akik nem jó irányba vittek, fontosabbak lettek az anyagi dolgok, fontosabbak lettek a földi dolgok, és egyre jobban kezdtem süllyedni. Aztán elkezdett megváltozni a viselkedésem és a magatartásom az emberekkel szemben. Elkezdtem kétszínűen viselkedni a barátaimmal, akik megérdemelték volna az őszinteséget. Otthon a szüleimet intenzíven próbára tettem, főleg a türelmüket, és igyekeztem provokálni vitákat, úgy a szüleimmel, mint a húgommal. És sokszor anyu így rám szólt, hogy ez a viselkedés nem hozzád méltó, és hogy megváltoztál, és mindig azzal ráztam le, hogy jó, jó anyu, más se jobb, mint én. És nem éreztem magam egyáltalán bűnösnek, nem éreztem azt, hogy nekem vannak hibáim. Úgy nyugtatgattam magam azzal, hogy persze, követek el hibákat, de jövök szolgálni, legyen Istennek elég ez. És ahogy elmentem a konferenciára, több baráti beszélgetés is elindult, olyan barátaimmal, akikkel úgy tényleg lelkitársak vagyunk, és rákérdeztek, hogy mi van veled mostanában. Úgy látszik a szolgálatodon, meg a viselkedésen, hogy valami nincs rendben. És igyekeztem őket úgymond elhajtani, hogy nincsen itt semmi probléma, jól vagyok, jó, vannak nehézségeim, de én megoldom azokat. És nem hagytak békén, csak kérdezgettek, és ahogy ott ültem a konferencián, többször is szólt hozzám Isten is. De mindig azt mondtam Istennek is, hogy hagyjál, Uram, szolgálok, itt vagyok a gyülekezetben, nem hiszem, hogy én rossz ember lennék. Szombat este azonban, ahogy Szűcs testvér a megtérésre hangolva témát így elkezdte boncolgatni, éreztem, hogy nekem itt most komoly üzenet lesz, de úgy próbáltam nem hallani semmit, inkább azzal a szolgálattal foglalkozni, amit az ifi végzett azon a délután, de egy mondat nagyon megragadott, és egy mondat nagyon szíven ütött. Ahhoz, hogy Isten tényleg tudjon munkálkodni az életünkbe, meg kell alázni magunkat. Rájöttem arra, hogy az az élet, amit én idáig éltem, addig a pillanatig nem volt keresztényhez méltó. Nem volt az ő gyermekéhez méltó, és hogy tényleg szükségem van újra, hogy megújítson, és hogy elvegye azokat a bűnöket, amit elkövettem. Nem követtem ilyen nagy bűnöket, amire azt mondjuk, hogy nagy bűnök, de elég az, hogy engedetlen voltam, hogy vitákat provokáltam, hogy belefolytam a munkahelyen olyan viccekbe, ami nem méltó az Isten gyermekéhez. És úgy szégyeltem magam az Úr előtt, hogy Uram, én nem érdemlem meg a kegyelmedet megint, de kérlek, segíts nekem. És mikor a megtérésre volt a felhívás, hogy ott vihaskodtam magamba, nem mertem felállni. Ültem a padban, pityeregtem is, arra gondoltam, hogy de én már hívő vagyok, hogy néz az ki, hogy oda megyek a frissen megtértek közé. És nem álltam fel. Jöttek a dicsőítések, és vége lett az alkalomnak, és én még mindig a helyemen ültem. És akkor a mellettem ülő barátnőm, Reni, megkérdezte, hogy mi a baj.
akarsz róla beszélni? És akkor mondtam neki, hogy igen. És ahogy elkezdtem a beszélgetést, azt mondta, hogy ezt nem biztos, hogy velem kéne megbeszéld. És úgy megijedtem, hogy akkor most az, mit kéne tegyek, ott tényleg tehetetlenül álltam. Oda jött még egy barát, és aztán elkezdtek biztatgatni, hogy de menjek fel imádkozni. És felmentem, mikor megláttam, hogy két másik testvérnő is ott van, és egy nálam sokkal idősebb korban, és tényleg sokkal hamarabb is tért meg, és aki mellettem ült, ugye fiatalabb volt, mint én, de ő is már régóta hívő volt, és meg volt keresztelkedve, úgy megnyugodtam, hogy tényleg Isten nekem is adhat még egy esélyt. És ahogy ott imádkoztam, és összetörtem, hihetetlenül olyan volt, mint hogyha újra éreztem volna azt a szabadságot, amit megtérésemkor. Szerintem repülni tudtam volna akkor abban a pillanatban. És elkezdődött bennem egy változás attól az estétől kezdve, aminek remélem lesz eredménye, és látható lesz úgy a szolgálataimban, mint otthon az otthoni életemben. Igyekszem, és tényleg megpróbálok Istennek tetsző életet élni, és ahogy a konferenciánk mottoja is volt, Istenre hangolódni. Arra kérem a testvéreket, folytassák az imákat, értünk fiatalokért, értem, sok van még előttünk, és tényleg szeretnénk Istennek tetsző életet élni. Amen.
Köszöntöm én is a gyülekezetet. Isten kegyelméből nekem is sikerült eljutnom erre a konferenciára, bár egészen az utolsó pillanatig úgy volt, hogy nem megyek, még akkor este is gondolkodtam, hogy menjek, ne menjek. Aztán így utólag megértettem, hogy miért is volt fontos, hogy én ott legyek. Mivel én nem hívő családból származom, nagyon sok kérdés volt bennem azzal kapcsolatban, hogy milyen is kell legyen egy megtért hívő ember, aki az életét Isten kezébe helyezi. És ezen a konferencián nagyon sok választ kaptam. Az egyik ilyen üzenet vagy válasz, amit kaptam, az volt, hogy nem elegendő az, hogyha valaki megtér. Nagyon fontos az, hogy szolgáljuk Isten teljes szívünkből és teljes elménkből, és hogy bizonyságtevő életünk legyen. Számomra is, ami legjobban tetszett, az utolsó nap volt, az így megkoronázta az egész konferenciát. És a lelkipásztor azt mondta, hogy mikor ő megtért, tőle is többen kérdezték, hogy mikor tesz bizonyságot, mikor vállal a szolgálatokat, de ő azt mondta, hogy még nem, hogy nem. Egészen addig, míg valaki így azt mondta neki, hogy te félsz, te gyáva vagy. Pedig csak abba kellene belegondolni, hogy az Úr Jézus mennyi mindent vállal te érted, szó nélkül tűrte a megaláztatást, a szenvedést. És ebből úgy magamra ismertem, mert tőlem is sokan kérdezték már, hogy mikor fogom elmondani, hogy hogyan kerültem én ide ebbe a gyülekezetbe. Én is azt mondtam, hogy még nem jött el az ideje. Aztán úgy rájöttem, hogy valójában én is csak féltem. És azóta a konferencióta sokat imádkoztam, hogy legyen elég bátorságom ide állni, és úgy tűnik, hogy sikerült legyőzzem a félelmem, bár még a hangom egy picit úgy remeg, de sikerült. És úgy szeretném elmondani, hogy mi is hozott engem ide. Sokan tudják, hogy januárban megoperáltak engem, ezúttal is szeretném mindenkinek megköszönni, hogy imádkozott értem, és azoknak is, akik meglátogattak. Az egész egy vasárnap éjszaka kezdődött, amikor nagy hasfájásra ébredtem. Beszedtem egy csomó gyógyszer, de a fájdalom nem múlt egész hétfő estig, csak rosszabbul lettem, és elmentem, Kolozsváron voltam, elmentem a kórházba, ugye senkit nem ismertem, nem tudtam, hogy hova kell menni, és elmentem, ott tartottak jó sokáig, még végül azt mondták, hogy menjek haza, nem tudják, hogy mi a bajom, szedjem továbbra is a gyógyszert, és hogy el fog múlni. Kedden már nagyon megijedtem, mert még jobban fájt, és akkor anyukám azt mondta, hogy gyere haza, itthol csak jobb lesz. Az Úr kegyelméből pont az utolsó pillanatban értem el az utolsó buszt, és haza tudtam jönni. A buszon már annyira rosszul voltam, hogy megfordult a fejemben, hogy megtörténhet a legrosszabb. De csak azért imádkoztam, hogy ha meg kell történni, akkor itthol legyek. És itthon már úgy minden levegővételért küzdöttem. És elmentünk a kórházba, ott vittek vizsgálatról vizsgálatra, de nem tudták, hogy mi a baj. Aztán éjszaka úgy 3 óra körül kaptak egy vizsgálat eredményét, hát nem fogom elfelejteni az orvosok arcát, mikor egymásra néztek, és mondták, hogy mi a baj. És akkor ránéztem anyukába, és megkérdeztem tőle, hogy anya, te nem félsz? És ő megfogta a kezem. És azt mondta, hogy nem, mert az Úr nem hagyja el a gyermekeit. És akkor már nem, úgy nem igazán érdekelt, hogy most mi lesz velem, vagy hogy mit csinálnak, meg hogy mi a bajom, csak egy dologra tudtam gondolni, hogy mi lesz velem, hogyha meghalok. Mi történik utána velem? Mielőtt bevittek volna a műtőbe, egy folyosóra vittek, és egy ilyen ágyra fektettek, és egyedül hagytak, mégis úgy éreztem, hogy nem vagyok egyedül. Valami így betöltötte azt a nagy helyiséget. És akkor van abban valami igazság, hogy az ember előtt, mikor úgy érzi, hogy a halál kapuiban áll, lepereg az élete. Hát velem is hasonló történt. Eszembe jutottak konkrét emlékképek, amikor az Úr nyújtotta felém a kezét, és én hátat fordítottam neki, és elutasítottam. Mindig mindenem megvolt, de mindig megfeledkeztem az Úrról, megfeledkeztem, hogy hálát adjak neki, és akkor abban a pillanatban, amikor azt éreztem, hogy nincs tovább, két kézzel kapaszkodtam volna belé. Próbáltam volna imádkozni is, de nem tudtam, hogy mit mondjak. És csak annyit tudtam mondani, hogy bocsánat. És akkor megértettem azt, hogy miért is történik ez az egész dolog velem. És azért is nagyon hálás voltam. Mert sokáig az volt bennem, hogy még annyi időm van, hogy az Urat megismerjem, még fiatal vagyok, még a tanulásra koncentrálok, a barátokra, a szórakozásra, és akkor úgy megértettem, hogy sose lehet tudni, hogy mikor jön el az utolsó pillanat, mikor számot kell adjak az életemről. És ezért fontos, hogy mindenki feltegye magában azt a kérdést, hogy mit tennék, hogyha az Úr pont ma jönne el értem, és ma kérné számon az életem. Milyen lelkülettel állnék ott én előtte? Félnék, vagy bátorsággal és tiszta szívvel tudnám azt mondani, hogy én méltó vagyok az örök életre. Aztán másnap reggel bejött hozzám az orvos, és leült az ágyamra, rám nézett, és azt mondta, ugye tudod, hogy milyen szerencsés vagy, hogy csak pár óra választott el attól, hogy meghalj. És mondtam neki, hogy igen, tudom. És akkor mondta, hogy mondd el nekem, hogy mi volt a te fejedben, hogyan tudtál te 3 órát ilyen fájdalmakkal utazni, és miért jöttél te onnan hazott, nem volt jó neked a kórházban? És akkor mondtam, hogy hát én egész úton azért imádkoztam, hogy hazajöhessek, hogyha nagy baj kell történjen, akkor itthon legyek, és ne egyedül kelljen, ezt végigcsináljam. És tudom, hogy az Úr is azt akarta, hogy én itthon legyek. És aztán a felépülésem volt egyszerű, nagyon sok fájdalom volt, sok fájdalomcsillapítót is kaptam, de fájdalom nem múlt el. Mindig kérdezték, hogy mi a baj, vagy hogy mi fáj, hogy hogyan segítsenek, és én csak annyit tudtam mondani, hogy még mindig gyenge vagyok, nincs erőm. Úgy érzem, hogy valami rám nehezik, és nem tudom, hogy szabaduljak meg ettől, és már nem bírom, és összeroskadok. Aztán egyik éjszaka, anyukám ült mellettem, nem tudtam aludni, már 3. éjszaka, és mondtam neki, hogy én nem akarom ezt az életet így tovább élni, hogy én meg akarok minden olyan dologtól szabadulni az életemből, ami eddig elvonta a figyelmemet az Úrról. És hogy ezután én az életemet neki akarom szentelni. Aztán megvallottam bűneimet, és végül sikerült elaludnom 3 nap után. És miben változott azóta az életem? Hát a körülöttem levő emberek azt mondják, hogy valami olyan boldogságot látnak az arcomon, amit eddig még nem. És hogy mi ennek az oka? És én erre csak azt szoktam válaszolni, hogy megtapasztaltam azt, hogy milyen az Úrral élni, és hogy nincs ennél nagyobb boldogság. Bár sok próba és kísértés van még mindig az életemben, és a sátán minden alkalmat megragad arra, hogy megpróbáljon elbizonytalanítani. Szüntelen imádkozok, mert tudom, hogy ezekben a próbákban nem vagyok egyedül, és hogy van, aki segítsen nekem. Köszönöm.
Köszöntöm a gyülekezetet. Örülök, hogy én is eljutottam erre a konferenciára. Még mielőtt készültem, hogy meg nem tudtam, hogy miért kell elmenjek. De vasárnap délelőtt megértettem. És szólt hozzám is az Úr. És kérünk testeket, hogy imádkozzanak, én értem is. Amen.
És a gyülekezetet. Hát, amint tudják, nekem ez volt az első konfim. Aztán, hát ez nagyon jó volt. Ez a három nap nagyon csodálatos volt. Közel éreztem magam az Úrhoz, és olyan hihetetlen volt, mert félelemmel tekintettem az első konfim felé. De amikor odaérkeztem, és minden elkezdődött, mégis úgy éreztem, hogy otthon vagyok. Aztán, mint mások is elmondták, nekem is az irálpontot a vasárnapi délelőtt tette fel, mivel amikor Simon József lelkipásztor prédikált, egy tükör tárult elém, ami mindent úgy visszajátszott, minden egyes bűnt, minden egyes alkalmat, amit elszalasztottam, hogy az Úrral töltsek, és láttam benne magamat. Hát ugye az alkalom végén, mint tudják a testvérek, kihívták a fiatalokat. Nekem a szívem hangosan azt mondta, hogy menj ki, de nem mentem ki. Már azért imádkoztam, hogy már nem azért imádkoztam tulajdonképpen, hogy Uram, bocsáss meg azt, amit, mindazt, amit elkövettem ellened, hanem azért, hogy ne haragudj, hogy nem megyek ki. Hát gyáva voltam, féltem, de már annyira nem bírtam tovább, mert tudtam, ha nem megyek ki, nekem az annyira fog fájni, hogy már nem az fog padlóra tenni, hogy milyen bűnös vagyok, hanem az, hogy nem megyek ki. Hát Vettem egy nagy levegőt, és kiálltam. Mikor hazajöttem, nagyon feltöltődve éreztem magam, mikor a telefont feltöltik, és minden megy rajta, és minden szuper, és minden gyors, és nekem ez nagyon tetszett. Ez volt az egyik legjobb hétvége az életemben, és én remélem, hogy hamarosan jön a következő konfi is.
Amen. Én is nagyon sok szeretettel köszönöm a testvéreket. Mint ahogy előttem szólok, már elmondták, hogy konferencián vehetünk részt. Hát én erre a konferenciára nem úgy indultam, meg nem úgy mentem el, hogy megtérek, hogy másként jövök haza, de az Úr ezt másként gondolta, másként akarta. Amikor oda megérkeztünk Váradra, beregisztráltunk a konferenciára, mindenki kapott egy karkötőt, és a karkötőn volt egy igevers, a 25. Zsoltár 4. igeverse. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Hát nekem is, mint ahogy már előttem jó néhányan elmondták, a vasárnap délelőtt volt az igazán meghatározó. Simon József prédikált, a szolgálatra hangolva volt a prédikációnak a címe. Úgy igazán, mint ahogy már elmondtam, nem akartam, vagy nem terveztem, hogy megtérek, ezért nem is figyeltem oda eléggé. És volt a prédikáció végén felszólítás, hogy aki meg akar térni, vagy meg akar újulni, vagy még jobban akarja szolgálni az Urat, beállni a szolgálatba, azok emeljék fel a kezüket. Tehát ahányan vagyunk, itt mindenki másképp emlékszik erre a 10 percre. Én úgy emlékszem, hogy úgy volt, hogy aki meg szeretne térni, az nyújtsa fel a kezét. Hát én akkor még nem döntöttem el a szívembe teljesen. Utána azt mondta Simon József, hogy aki felemelte a kezét, az álljon fel. Na de ha már felálltak, akkor menjenek is előre. Még akkor sem tettem semmit. És láttam, hogy ott a szószék előtti tér csak gyűl, egyre több fiatal megy ki. Láttam a szomorú arcokat, láttam, hogy mindenki ráneznek a bűnei. És Simon József azt mondta, vagyis a dicsőítő csoportot kérte, hogy jöjjenek fel és énekeljenek egy éneket. Azt az éneket énekelték, hogy Uram, mit vagyok, változtass meg életem. Hát nekem ez az ének szinte többet számított, többet ért, mint az egész hétvége. Én is kimentem. De amit igazán hiányolok, tehát olyan sok fiatal ment ki, hogy a végén nem volt időm mindenkivel imádkozni, és én úgy jöttem haza, hogy történt egy változás az életemben, de még nem tettem le bűneimet igazán az Úr elé. Következő nap, hétfőn szabadok voltunk, mert még vakáció volt, és egész nap ez volt a fejemben, hogy most akkor mi van, most megtértem, vagy... este fele... Édesapám, megtudsz, wow! És azt kérdezte, hogy mondjam el a megtérésemet. Elkezdtem mondani. Mondtam egy 2-3 mondatot, és utána elkezdtem sírni. Nem tudtam elmondani, és mondtam, hogy imádkozzunk, mert még nem érzem teljesen szabadnak. És akkor mind a hárman letérdeltünk, és sírva a könnyek közt letettem a bűnémet. Akkor térdemről felálltam, teljesen másként éreztem magam, sokkal megkönnyebbültem. Hát éreztem, sokszor hallottam már bizonyságtevéseket, hogy amikor valaki megtér, akkor érzi, hogy bűnei
érző bűneitől meg van szabadulva, hogy az Úr megszabadította, levette válláiról azokat a hatalmas nagy terreket, és most én is ebben a helyzetben voltam. Hát én megtérésem előtt hát jó gyerek voltam, mondjam így. Nem tudom, a Bibliában is írja, hogy bűnben nevelgetett, melengetett az én anyám. Hát lehettem én akármilyen jó gyerek, de a bűn ott volt az életemben, akkor teljesen tehát átúszt az egészet. Sokszor feleseltem szüleimnek. Nem engedelmeskedtem, szomorítottam őket. Most én megtértem, azért imádkozom, hogy ezek a bűnök, ezek teljesen tűnjenek el az én életemből, és azért arra kérem a testvéreket, hogy azért imádkozzanak, hogy akik itt megtértünk, és akikbe elindult valami ebbe ezen a konferencián, ne csak egy szalmalánk legyen, hanem egy igazi, örök életre szóló döntés legyen. Amen.
Thank you.
Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet innen a szószékről is, és örülünk annak, hogy tartalmas délutánon együtt lehettünk, ahol a fiatalok is szolgálhattak. Nem tudom, hogy a fiatalok szándékoznak még énekelni, hogy igen, készültetek, akkor kérjük.
Thank you.
Néhány vasárnapja Péter apostol levelével foglalkozunk, és hadd elevenítsen fel, hogy kinek is intézte, vagy kiknek is intézte ezt a levelet. Péter Jézus Krisztusnak apostola a Pontuszban, Galáciában, Kapadóciában, Ázsiában és Bitiniában elszélett jövevényeknek. Szórványban élő úgy címzi őket, hogy jövevényeknek. Úgy a szívembe vésődött ma reggel az, amit Jézus mondott a tanítványoknak, hogy az élet több, mint a ruházat és az eledel. És milyen sokszor azt veszük észre a mi életünkben, hogy nem több az élet, mint az eledel és a ruházat. Talán a legtöbb az mi számunkra is. És elfelejtjük azt, hogy amit Péter apostol is mond, mikor megszólítja ezeket az embereket, hogy jövevények. Idegenek vagyunk ezen a földön. Csupán csak átutazók. Akik időlegesen itt vannak, mennek valahová. És hogyha utazunk, akkor nem csak úgy össze-vissza megyünk, nem csak a magunk elgondolása szerint rójuk az utakat, hanem egy célt követve. És hogy ne tévedjünk el, akkor követjük Krisztust. Krisztus után megyünk, járom a Jézus lábnyomát, minden sírigény, szoktuk énekelni ezt az éneket is. És addig, míg Jézus lábnyomát járjuk itt a földön, van részünk sok örömben, áldásokban, napsütéses időszakokban, mikor mosolyra derül a mi szemünk, szánk, de vannak olyan időszakok, amikor felhőborítja életünknek egét, és szenvedésekkel találkozunk. Mikor tövisekkel találkozunk a mi útunkon. A felolvasott ige szakaszban Péter apostol úgy szólítja meg a testvéreket, hogy szeretteim, mint egy jelezve az, hogy összefoglalja az addig mondottakat, átismételi, összefoglalja azt, amit az előbbiekben már elmondott nekik. Hát ezek az emberek, a testvérek, a szórványban élő testvérek a Néró-féle nagy keresztény üldözés időszakában éltek. Körülbelül valamikor ekkor íródott ez a levél is, és már részesei voltak, vagy a szenvedésnek, vagy éppen már a küszöbön állt az elkövetkezendő szenvedés. Úgy, ahogy ennek a felolvasott résznek az első versében is már beszél erről Péter apostol, a szenvedésről. De arról is beszél, hogy elég volt már abból a félre szenvedésből, amit a bűn okoz az ember életébe. És elmondja azt, az egyik fordítás úgy adja vissza, hogy a hitetlennek a világ csodálkozik azon, hogy ti már nem abban a kicsapongó életben, nem abban a tivornyázó, parázna életmódban éltek, és valahogyan dühös is rátok. És talán ezt tapasztaltuk mi is, akkor, mikor hátat fordítottunk a világnak, a sátánnak, az addigi jó barátok talán kinevettek, kigunyoltak, hátat fordítottak nekünk. És ezen igazából nincs is mit csodálkozni. Károli fordításban úgy olvastuk, hogy szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely a próbáltatás véget támad közöttetek. Hát ma egy hete Dávid testvérék azt hiszem, hogy eléggé rémülten kellett fölébredjenek akkor, mikor azt tapasztalták, hogy tűzre kapott a házuk. És mi is átéltük ezt a a tavalyi évben, akkor, mikor láttuk, hogy mennyire hatalmasak tudnak lenni lángok a tűz, mennyire magával ragadja az elemeket, és pusztítani képes, és valóban félelmetes tud lenni a tűz. De nem ilyen tűzről beszél ma este a mígénk, a szenvedés tüze. Hát sokszor hallottuk már a hasonlatot a tűzbetett fémről, vagy a nemes fémről, és mi történik legelőbb is a tűzben ezzel a fémmel. Aki szakmabeli még jobban tudja az, hogy először is meglágyul, formálhatóvá válik az a fém. Aztán pedig megolvad, és azt mondják, akik ezzel foglalkoznak, hogy a tűzben ki lehet égetni a szennyeződést az aranyból is. És addig tartja tűzben az ötvös mester, míg meglátja önmaga képmását benne, míg annyira tisztává válik. A tűznek nem csak pusztító, romboló hatása van, a tűz, az a szenvedés tüze, az elvezethet bennünket oda, hogy formálhatókká válunk. Azok, akik eddig esetleg merevek voltak, hidegek, megenyhülnek, alakíthatóvá válik az életük, és tisztulást is hoz a tűz a mi életünkben. Délelőtt Seletje testvér felhívta figyelmünket, hogy akik telefon előfizetési szerződést írtak alá, azok legyenek tisztában vele, hogy mit írtak alá, 2 évre szóló szerződést. És vannak abban pontok, amit be kell tartani egyik és másik félnek is. Azt mondja az igénk, hogy ne rémüljetek meg. Másik fordítás úgy adja vissza, hogy ne okozzon nektek meglepődést, vagy ne háborogjon a ti lelketek. Akkor, mikor Krisztussal aláírtuk a szerződést, akkor vállaltunk mindent. Vállaltuk azt, hogy követjük őt, vállaltuk azt, hogy utána megyünk, akkor is, mikor szenvedéseken keresztül fog vezetni bennünket, és azért mondja az ige, hogy ne háborogjon a ti lelketek. És Krisztus nem árult zsákba macskát, világosan tudatja velünk az ige az, hogy mi vár ránk, akkor, mikor Krisztus követésébe állunk. A Bibliában nincsenek apró betűs részek. Ott nincsen olyan, hogy eldugott, hogy arra valaki ne figyeljen fel. Nyílt lapokkal játszik, ha mondhatjuk így. Hát, mindannyian szeretnénk elkerülni talán a szenvedést. Ha most ide kiöntenénk egy pohár vizet, akkor az a víz arra folyna el, amerre, ahol a legkevesebb ellenállásba ütközne. És valahogy ilyen az emberi természet is, ha megfigyeljük önmagunkat, akár a munkaterületen, és akár egy-egy más-más területen, szeretjük mindig a könnyebb utat választani, azt, ahol a legkisebb ellenállásba ütközünk. És nem is azt akarom mondani, hogy keressük mindig a bonyolultabb megoldásokat, viszont szükség van arra, hogy egy-egy esetben gátat szabjunk a mi akaratunknak, a mi vágyainknak, a mi saját elképzelésünknek, és a helyes mederbe tereljük ezeket. Hát valóban ijesztőnek tűnik az talán, hogy szenvedés vár ránk mindenképpen. Ha aláírtuk a szerződést Jézus Krisztussal, akkor elkerülhetetlenné válik számunkra a szenvedés. És mégis bátorít bennünket az ige, hogy ne rémüljetek meg. Szeretteim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, amely a próbáltatás véget támadt köztetek, mintha valami rémületes dolog történik veletek. Hát a szenvedést azt megelőzi az engedelmesség. Megelőzi a hitből való engedelmesség. A szenvedés előtt döntés áll, engedelmesség áll, a szenvedés után pedig következik a dicsőség. És ezt is elmondja az igénk, hogy nem csak, hogy dicsőség következik, hanem ez valahogyan még arányos is a szenvedés mértékével, azzal, hogy mennyit adok át, mennyit vállalok Krisztusért. Azt mondja az igénk, hogy boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket. Ugye elgondolkoztam, testvérek, mikor volt az az utolsó alkalom, mikor ilyen boldogság töltötte be a szívünket, vagy a szívemet? Mikor amiatt voltam boldog, hogy szenvedhettem Krisztusért, és ez azt hozta az életembe, hogy Isten dicsőségének a lelke megnyugodott én rajtam. Mikor volt az utolsó eset, amikor szenvedtünk Krisztusért? Mikor ez a békességet öltött be bennünket? És valóban feltevődik a kérdés, hogy hogyan lehet szenvedések között boldognak lenni? Ez valami önkínzásféle, vagy valami pervers hajlam, hogy valaki akkor érzi jól magát, ha szenvedhet? Nem erről van szó. És talán emberi értelemmel meg sem tudjuk magyarázni azt a boldogságot, amit a Krisztusért való szenvedés hoz a mi életünkbe. Maga Pál apostol is mondja azt, hogy minden értelmet meghaladó békesség betölti a mi szívünket. És ez hozza a boldogságot, ami életünkbe. És hogyha szenvedtünk valamiért, és nem volt ott ez a minden értelmet meghaladó békesség, nem volt ott a boldogság, nem nyugtázta ezt Isten dicsőségének a lelke, akkor feltevődik a kérdés, szenvedtünk való, minden bizonnyal szenvedtünk valamiért, de Krisztusért szenvedtünk-e? Hajlamosak vagyunk ráfogni egy-egy helyzetre sokszor, hogy hát ez az én keresztem. Olyan dolgokra is, ami valójában nem kereszt. Nem Krisztusért vállalt szenvedés. És lehet ez egy próbáltatás, egy betegség, egy nehéz helyzet, ami jön a mi életünkbe, de nem igazán arról szól, hogy mi Krisztusért szenvedünk. Mert van ilyen az ember életében. És van úgy is, hogy saját bűneink, saját hibáink, saját makacságunk, vagy önteltségünk oda vezet, hogy szenvedni fogunk. Ettől kifejezetten óv bennünket az ige, és azt mondja, hogy mert senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ne legyen emiatt szenvedés a mi életünkbe. Ne legyen a bűn miatt szenvedés a mi életünkbe, de előfordulhat ilyen is. És hadd mondjam azt, hogy van ebből is kiút. Nem kell ilyen módon szenvedni, van lehetőség még a megtérésre, őszinte bűnbánat, bűnrendezés által van kiút az ilyen fajta szenvedésből. De vajon mit is jelent a Krisztusért való szenvedés? Említette már testvérem, hogy a múlt rendszerben elődeinknek, akik közül még élnek, sokan elmondhatják azt, hogy milyen szenvedésben vagy üldözésben volt részük. És akkor, mikor a szenvedéssel foglalkoztam, nekem a Richard Wurmland neve jutott eszembe, biztosan többen is hallottak róla. Egy evangélikus lelkész volt, akit a letűnt rezsim bebörtönzött, és 8 évig úgy volt fogva tartva, hogy semmit sem tudott senki róla. Saját feleségét is úgy keresték fel beszervezett titkos ügynökök, mint volt fogolytársainak kiadva magukat, hogy a férje elhunyt, részt vettek a temetésén, és így próbáltak szenvedést okozni feleségének is. Hát egész könyvet írt arról, hogy milyen volt a szenvedés Istennel a föld alatt, az a címe. Hát én néhány dolgot beleolvastam, szörnyű dolgokon ment keresztül ő is, de nem csak ő. Azt mondja, hogy lelkészek, papok, egyszerű parasztemberek, mindazok, akik bizonságot tettek, vallást tettek Krisztus mellett, és nem voltak hajlandók megtagadni, bebörtönzésre kerültek. És a bebörtönzés az egyenlő volt a szenvedéssel. Olyan dolgokon mentek keresztül, hogy kegyetlenül összeverték őket, és ezután a verés után betették az árkába, és kiéhezett patkányokat engedtek be, hogy egy percre se tudjon lepihenni, mert mindjárt kikezdték volna. Olyan szűk kis dobozokba tették bele az embereket, amelyekbe éles pengéket helyeztek be. Addig nem is volt baj, míg az ember mozdulatlanul áll, de néhány óra elteltével, amikor fáradni kezdett, akkor megtapasztalta azt, hogy hogyan hatolnak be az izmokba a fájdalmas szuronyok. Aztán elmondja azt, hogy jégkamrába tették be őket, és addig figyelték őket kintről, míg, tehát nem engedték, hogy meghaljanak, hogy teljesen megfagyjanak. A kihűlés előtti állapotban kihozták őket, felmelegítették, aztán vissza megint, és ezt így folytatták velük. Elmondja ez az ember, hogy miután kiszabadult, a jégszekrényt is félve merte kinyitni. És tovább folytatja, de olyan dolgokat ír le, hogy talán innen a szószékről nem szalonképes elmondani. Olyan szörnyű kínzásokon és megaláztatásokon keresztül mentek ezek az emberek. És volt úgy, hogy megkérdezte az őt kínzóktól, hogy nem érzel semmi fájdalmat, semmi részfétet. És volt egy betanult szöveg, amit mondtak ezek az emberek, de rá kellett jöjjön, hogy magával a sátánnal állnak szembe, a sátán angyalaival ők kínozzák, annyira hidegen és fásultan tudták nézni, sőt élvezték azt, hogy hogyan okoznak szenvedést nekik. Úgy elszégyeltem magam, és teljesen méltatlannak tartottam magam, hogy erről a témáról akár csak mondjak is valamit. Mi, akik a legoptimálisabb körülmények között ülünk a gyülekezetben, senki meg nem fenyít bennünket, vagy semmilyen hatósági fegyelmezésben nincs részünk, hogyha Krisztust vállaljuk kint a világban, a hétköznapokban. Mégis mi az, ahol mi tudunk vállalni valamit Krisztusért? Mi az a szenvedés, amit mi fel tudunk vállalni hívő emberként? Hát, esetleg az, hogy lemondunk az anyagiakról. Olyan dolgok ezek, apróságnak tűnő dolgok, amelyekre mi már nem figyelünk fel. És talán nem is soroljuk oda a szenvedés kategóriába. Lemondani esetleg olyan jövedelemről, ami abból jönne, hogy esetleg Krisztusnak hátat fordítok egy kevés időre. Olyan jövedelmekhez jutni, ami nem igazán Istennek tetsző módon jön. Lemondani az időmről, odaszánni magamat esetleg valakinek a szolgálatára, egy-egy beteg meglátogatására, segítségre, lemondani a kényelemről, pihenésről, bár ezt félve mondom, hogy ezt oda soroljuk a szenvedés közé, hogy esetleg lemondok a pihenésről, hogy eljöjjek ima házba, nem merem ide sorolni. Vagy esetleg lemondás arról az elismerésről, vagyis befogadottságról, amit egy-egy társaság jelent számunkra, a mi környezetünkben. Nem valljuk meg Krisztust azért, hogy szépek maradjunk esetleg egy-egy ember előtt, hogy ne nézzenek ki bennünket, hogy ne sajnáljanak le, mint hívőt. Talán azt tudna még mondani dolgot szenvedésről is, aki esetleg felemásigában él, és vállalja Krisztust a családban. És szembe kell nézni esetleg minden nap azzal, aki ellenségesen viszonyul hozzá. De mégis olyan apró dolgoknak bizonyulnak ezek. De ha belegondolunk, olyan ezekben az apró dolgokban hogyan vizsgázunk mi? Hogyan vizsgázunk a hétköznapokban? Vállaljuk a szenvedést? A szenvedés döntéssel jár, döntés előzi meg. Vállalom a szenvedést Krisztusért, vagy nem vállalom? A 16. versben azt mondja, hogy ha pedig mint keresztény szenved, ne szégyelje, sőt, dicsőítse azért az Istent. Feltevődött bennem a kérdés, hogy ki előtt kell szégyelni a szenvedést? A világ előtt kell szégyelni a szenvedést? Hát ha a világ előtt szégyellem a szenvedést, akkor valahogy ezt jelenti, hogy igazából nem is vállaltam a szenvedést. Olyan félelmetes volt abba belegondolni, hogy esetleg a gyülekezetben szégyelljük már a szenvedést. Eljuthat oda egy közösség, egy gyülekezet, hogy szégyen lesz szenvedni Krisztusért. Az Úr őrizzen meg ettől, hogy szégyen legyen az, hogyha valaki odaszánja magát Krisztusnak, hogy igazán vállal mindent, lemond az önmagáiról, azért, hogy még inkább követhesse Krisztust. Önvizsgálatra is tanít bennünket a ma esti ige. Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán, ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak a végük, akik nem engedelmeskednek az Isten evangéliumának, és ha az igaz is alig tartatik meg, hová lesz az istentelen és a bűnös. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, a gyülekezet falain belül, hogy Isten megítéli mindazokat, akik a világban vannak. Igénk azt mondja, hogy először az igazakon kezdődik el az ítélet. Azokon, akik vasárnapról vasárnapra, vagy napról napra hallják az igét, szembesülnek vele, és talán mégsem vállalják mindazt, ami Krisztus követésével jár. Először mi vagyunk számon kérve, testvérek. És az, hogy mi lesz azokkal, akik engedetlenek az igének, hát a válasz egyszerű, az ő részük a kárhozat. Az igaz is alig tartatik meg, azt mondta az ige, azt mondja az igénk. Úgy gondolkoztam, hogy mit is jelent ez számunkra. Jó hír van benne. Hát az a jó hír benne, hogy ha alig is tartatik meg, de megtartatik az igaz. És ugyanakkor figyelmeztetés számunkra az a szó, hogy alig, hogy ne vegyük könnyelműen a hívő életet. Ne vegyük félvárul. Ne vegyük úgy, hogy hát legyek ott valahogy, aztán majd lesz valahogy. Ha alig, akkor ne legyek én az, aki kilógok. Legyek az, aki minél jobban ragaszkodok Krisztushoz. Nehogy valamiképpen elessek, nehogy valamiképpen fesztemre váljék az engedetlenség, a könnyelmű hívő élet. Nem test és nem vér ellen van nekünk hadakozásunk, hanem levegőbeli hatalmasságok ellen. És a mi ellenségünk könyörtelen, és minden lehetőséget megragad arra, hogy elveszítsen bennünket, hogy pusztítson, hogy jöjjön, hogy romboljon. Dühös Krisztusra, és ezt a mérgét, ezt a mérhetetlen dühét velünk szemben is kitölti, ránk vetíti. És talán azt gondoljuk, hogy kikerülhető a Krisztusért való szenvedés. És maga a sátán is ezt sugallja nekünk, hogy kössünk alkut vele. Kerüljük ki a szenvedést. Éld meg a hívő életet, próbáld meg csak úgy lavírozva kikerülni a szenvedést, úgy, hogy itt is megfeleljél, ott is szép maradjál, nem kell belemenni a szenvedésbe. Kerüld ki a szenvedést, és majd utána tiéd lesz a dicsőség. De ez lehetetlen dolog. Választás előtt állunk, vagy válasszuk azt, hogy kikerüljük a szenvedést, az ideig, óráig tartó szenvedést elkerüljük, aztán pedig majd részünk lesz az örök való szenvedés. Vagy válasszuk azt, amit Krisztus ajánl, hogy szenvedünk, esetleg ideig, óráig, őt követve, és aztán pedig miénk lesz az örökké való dicsőség. Maga Jézus is megfogalmazta ezt Lukács evangéliumában, amikor ezt mondta, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztét, minden nap is kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszi azt. Aki pedig elveszti az életét, én érettem, az megtartja ezt. Nincs más lehetőségünk az életünk megtartására, mint az, hogy belekapaszkodunk Krisztusba. Vállalva mindent érte. Tervezzünk hosszú távra, testvérek. És hogyha ez azzal jár, hogy olyan döntéseket hozunk, hogy odaszálljuk magunkat Krisztusnak, akkor is, mikor szenvedés következik, akkor vállaljuk ezt is. Örültem annak, hogy együtt voltunk ma fiatalokkal, és ők is arra buzdítottak bennünket, hogy szálljuk oda magunkat a szolgálatra. És jó lesz, hogyha most egy kevés időt hagyunk még imádkozásra is, és imádkozzunk a fiatalokért is, azokért a döntésekért, amelyek születtek, azokért az odaszállásokért a szolgálatra, még odaadóbb életre, és imádkozzunk önmagunkért is. Hogy ne felelőtlen, ne könnyelmű hívő életünk legyen, hanem szálljuk oda magunkat, és ha kell, a szenvedés útján is kövessük a mi Krisztus Urunkat.
Oh, child.